Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Halasi Kaleidoszkóp műsorát hallgatják. Mai beszélgető társam jó nagy távolságot tett meg azért, hogy itt beszélgethessünk. Debrecenből érkezett közénk dr. Molnár János, egyháztörténész professzor. Köszöntöm szeretettel itt a Halas Rádió stúdiójában. A Sziládi Áron gimnáziumban most egy témanap van a reformáció kapcsán, és professzor úrnak az egyik előadása is ehhez kapcsolódik.
Igen, annyi helyesbítést szeretnék tenni, hogy noha Debrecenben tanítottam, de Szegeden élek, úgyhogy olyan nagy távolságot nem tettem meg, viszont útközben már a Halas rádiót hallgattam, úgyhogy nagyjából azt is sejtem, hogy mennyire érdeklődő Halas lakossága, közönsége, mert a rádióból az derült ki, hogy itt komoly programok, kulturális programok zajlanak a városban.
Ennél jobb reklám a Halas rádiónak nem is kellett volna.
Az 500 éves évforduló kapcsán hívtak meg a Sziládi Áron református gimnázium témanapjára, ahol az utolsó évesek számára kellett egy előadást tartanom a reformáció kapcsán.
Igen, hát az elmúlt másfél órában nagyon jó volt végighallgatni azokat a gondolatokat, amelyeket megosztott velünk. Főként Luther kora, Luther élete volt a terítéken. Ebből egy pár gondolatot, hogyha fölidézne a rádióhallgatóknak is.
Én úgy gondolom, hogy minden történetmondás, történetírás azért érdekes, vagy azért lehet fontos a mai ember számára, mert azért keresi az ember a múltat, hogy a jelent és a jövőt jobban megismerhesse. Én erre próbáltam koncentrálni, tehát előadás közben is mindig jeleztem, hogy például a spanyol keresztjén felszabadítási harc, ami az 1400-as évek végén zajlott, az akkori időben ugyanis az ibériai félszigetet az iszlám hitű mórok uralták, és velük szemben álltak a katolikus királyok és a katolikus keresztények. Párhuzamba vontam a jelen eseményeivel, amikor megint egyfajta muszlim térhódítással szembesül Európa. A különbség annyi, hogy jelenleg és pillanatnyilag még nem fegyverekkel folyik ez a muszlim térhódítás, hanem a demokrácia játékszabályait igénybevevő és arra épülő békés módon, akkor pedig ugye ez kemény harcok árán ment végbe.
Mondhatjuk, hogy a történelem ismétli önmagát ebben az esetben is?
Hát, ha nem is önmagát, de bizonyos folyamatok újból és újból felbukkannak. A nagy angol történész Toynbee ezt úgy mondta, hogy spirális a fejlődés, tehát a spirálnak lehet alsó része, lehet felső része, és nem egyfolytában felfele megy a történelem, tehát nem előre halad, hanem lehetnek visszaesések, de bizonyos dolgok mindig ismétlődnek, csak más-más formában.
Professzor úr előadásából az én számomra az jött le, hogy Luther jó lehet 500 évvel ezelőtt tette, amit tett, mégis egy nagyon korszerű ember. Így van ez?
Hát ha azt nézzük, hogy a saját korának a kihívásaira mindig megpróbált valamilyen választ adni, akkor igen, akkor korszerű ember. Annak ellenére, hogy megvoltak a maga korlátai és határai, mint mindenkor emberének. Nem lehet idealizálni, de nyilván egy korszerű ember volt.
Össze lehet-e foglalni Luthernek a munkásságát egy rövid tömör mondatban? Mi volt ennek a lényege?
Ezt eléggé gyakran hangoztatják. Egyedül az írás, egyedül Isten kegyelme, és egyedül Isten igazsága. Tehát ezek az elvek azok, amihez Luther ragaszkodott.
És amihez jó lenne, hogyha mi is tudnánk ragaszkodni ebben a korban, bizonyos tekintetben. Kedves hallgatóink, egy néhány percig zenét fogunk majd hallgatni, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Molnár János, egyháztörténész professzorral beszélgetünk itt a Halas Rádió stúdiójában. Volt ebben az előbb említett előadásban számomra néhány megragadó és kiemelten fontos gondolat. Az egyik, ez valamiképpen a kommunikációval függ össze. Ahogy professzor úr beszélt Luther koráról, arról a tevékenységről, ami ott zajlott, bennem egy 500 év előtti Facebooknak a képe rajzolódott ki. Ahogy el tetszett mondani, hogy egy-két év alatt hány településre, hány országba jutott el a lutheri tanítás. Picit mosolyogtam is a magam gondolatán, az ábrázolódott ki előttem, hogy hány ismerőse lehetett már, vagy hány barátja lehetett ennek a Luthernek. Beszélgessünk egy kicsit, professzor úr, erről az időszakról, és pontosabban a háttérben lévő kommunikációról.
Nyilvánvalóan egy eszme akkor válhat népszerűvé, hogyha hamar és közönség a tömeg számára elérhető formában jut el. Ez a Luther korában is így volt. A reformáció nagyon gyors, az akkori viszonyokhoz képest hihetetlenül gyors és szerteágazó elterjedése, az nem jöhetett volna létre, ha korábban pár évtizeddel nem jelenik meg az iparszerű nyomtatás. Azért hangsúlyozom, hogy iparszerű, mert a nyomtatás betű, a papír az nem európai találmány, távol-keletről, Kínából származik mind a kettő. Úgy jutott el Európába, hogy az arab hódításnak is köze van hozzá. Az arabok legyőzték a kínaiakat, elfoglalták Szamárkánd városát, amelyik korábban kínai fennhatóság alá tartozott. Szamárkándban volt papírmalom, és voltak már nyomtató eszközök, és az arabokon keresztül jutott el Európába, mégpedig abszurd módon az iszlám segítségével, ugyanis az ibériai félszigeten a kordovai kalifátus jött létre a 8. század közepén, és ez a kalifátus virágzó korában mind az antik kultúrát, mind pedig bizonyos technikai eszközöket közvetített Európa fele, olyankor, amikor Európában a népvándorlás tart, a római civilizáció romjaiban van, épül egy új civilizáció, hódít a kereszténység, de még messze van a korábbi gyökerektől, tehát a római görög gyökerektől is, egy visszaesés van ebben a korszakban, és azt is mondhatjuk, hogy ezek a tudományos eredmények és technikai eredmények Európa számára az iszlám-arab hatás őrizte meg, és nekik köszönhetjük, hogy később itt elindulhatott egy új fejlődés, egy új változás. Luther korában már egy fejlett nyomdászat alakult ki, ami lehetővé tette, hogy az írás az nagyon hamar eljusson Európa egyik részéből a másikba. Egyrészt fejlett könyvkereskedés volt, másrészt a latin nyelv, ami hivatalos nyelv volt, hamar lehetővé tette, hogy egy Németországban, Wittenbergben megjelent mű még abban az évben pár hónap alatt eljusson Hollandiába, Nagy-Britániába, Spanyolországba, Olaszországba vagy máshova. Ezzel pedig a reformáció élt, a reformáció különböző képviselői ennek köszönhetik, hogy az eszméik ilyen hamar ismerté váltak a művelt közönség előtt nyilván, mert aki tudott olvasni, annak a számára volt ez elérhető. Másrészt pedig ez egy nagyon jó üzlet volt mind a kereskedők, mind a nyomdászok részére. Mai szemmel nézve is óriási üzlet lehetett, például a Luther Biblia 1534-ben jött ez ki először, és még abban az évben 80 ezer példányban kinyomtatták Németországban. Vessük össze ezt azzal, hogy ma egy költészeti könyv, egy kisregény 300-500 példányban, ha megjelenik, akkor már boldog mindenki, hogy legalább ennyi példányban megjelenhetett. És vessük össze ezt, ugye, hogy 500 évvel korábban egy hatalmas, vastag biblia, ami nehéz olvasmány, 80 ezer példányban elkelt. Nyilván ez üzleti haszon is volt, és a művelődés, a kultúra, vallás számára is óriási eredmény volt.
Jézus életével kapcsolatban szoktuk említeni, meg hát a Biblia is beszél erről, hogy az idők teljessége, amikor ő megjelent. Lehet, hogy a reformációval kapcsolatban is el lehet mondani, hogy nagyon sok minden megért az emberi szívekben, a gondolatokban, akkor a technológiákban, technikákban, hogy ez a nagyszerű folyamat beindulhatott. Egy néhány perces zenehallgatás után majd ennél a gondolatnál folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat, dr. Molnár János professzor úrral beszélgetünk, aki egyháztörténész. Sok mindenről szó esett már ebben a beszélgetésben, a maga rövidsége ellenére is. Egyetlen gondolat feszeng még bennem, és ezért említem meg. A templomban elhangzott előadásban nagyszerűen bontotta ki előttünk a protestantizmus kifejezésnek a lényegét és a jelentését. Megtenni, hogy ezt most a rádióhallgatók előtt is megteszi?
Igen, ez egy izgalmas kérdés, mert rengeteg félreértésre ad okot, nem csak ma, hanem általában már mióta a fogalom létrejött. 1529-ben vagyunk, a feszültség az új eszmékhez kapcsolódó rendek, emberek, társadalmi rétegek és a pápaság mellett, a római katolikus egyház mellett kitartó rendek és társadalmi rétegek között élesedik a feszültség, és ezért több birodalmi gyűlést is összehívnak. 1526-ban Speyerben egy olyan gyűlést tartanak, amelyen nincs ott a császár, ekkor hoznak egy olyan rendeletet, hogy senki ne újítson, mindenki maradjon annál a az állapotnál mind a katolikusok, mind a protestánsok, amelynél volt korábban. 1529-ben a császár jelenlétében, amikor ő is ott van Speyerben, a katolikus rendek ezt vissza akarják vonni, ezt az akkori megállapodást. Ez ellen a Luthert követő képviselői az országnak, a Német Birodalomnak egy protestálást adnak be, protestare, tanúvallomást valami mellett. Ők tanúságot tettek, bizonyságot tettek az ő hitükről, ezt írásba foglalták, ezt hívták protestálásnak. Ugyanis ők ezzel akarták bizonyítani, hogy nem eretnekek, ők hívő keresztjének, de más módon élik meg a hitüket, mint a korábbi megszokott. Ez egy másik akarat ellenében fogalmazódott meg, ez úgy ment át a köztudatba, mint tiltakozás valami ellen. A eredetileg gúnynév volt azok irányában, akik ezt a tanúságot megtették, hogy ti vagytok a protestálók, a protestánsok. Egyébként minden ilyen név, a luteránus, a kálvinista, ez eredetileg gúnynév volt, és utána ment át egy másik tartalomba, és ez a kettőség, hogy a protestáns magatartás az valami elleni tiltakozást jelent, ez annyira átment a köztudatba, hogy mai napig is, általában magyarul is, akkor mondjuk azt, hogy valaki protestál, ha valaki még tiltakozik valami ellen, holott eredetében maga a protestantizmus és maga a protestálás is valamilyen elv, valamilyen meggyőződés melletti kiállást jelent.
Össze lehet ezt a gondolatot foglalni azzal, hogy talán többet használna a mai protestáns közösségeknek is, hogyha valami mellett tennék le a szavazatukat?
Hát nyilvánvalóan, mert ez egy pozitív magatartás. A tiltakozás valami ellen az mindig egy negatív magatartás, de vannak olyan periódusok, és ez Calvinnak az érdeme és a kálvinizmusnak az érdeme, hogy bizonyos történelmi helyzetekben elkerülhetetlen, hogy a hatalom ellen a jó lelki ismeretű keresztjén tiltakozzon. Ez szintén egy protestáns eredmény, de valójában egy negatív megatartás és egy pozitív magatartás között emberi megítélés és etika szerint is inkább a pozitív magatartást kell követni, mint a negatívat.
Ez végszónak is nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár János egyháztörténész professzor úrnak ezt a beszélgetést. Jó volt az előadást is hallgatni, jó volt önnel beszélgetni ezekről a kérdésekről, és hát a további munkájára, szolgálatára, mindenre, amit végez. Kívánom én is a Jóisten áldását. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy ebben a jeles évben, amikor a reformáció 500 éves történelmére emlékezünk, hát gondoljunk sokat Lutherra, Calvinra, de mindenek előtt arra az Istenre, aki az ő szívükben valamit elindított. További áldott napot és jó rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra!